Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise a Galata levélről. A kereszténység újdonsága, tagjainak Isten gyermeksége, ami által egyenlők az Isten színe előtt. Interjú Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitával a szinodális út és az eukarisztia kapcsolatáról.
Isten gyermekei vagyunk, a pápa 8. katekézise a Galata levélről. A szerda délelőtti általános kihallgatáson a Szent Atya tovább folytatta Szent Pál apostol Galatákhoz írt leveléről szóló tanítását. Ez alkalommal azt a szentírási részt mélyítette el, amelyben az apostol erősen ragaszkodik ahhoz, hogy a Galaták ne feledkezzenek el Isten kinyilatkoztatásának újdonságáról, amelyet hírül kaptak. A pápa által magyarázott szentírási szöveg így szól. Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben, mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök. János evangélistával egyetértésben Pál azt hangsúlyozza, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által vált lehetővé az, hogy Isten fiaivá és örököseivé váljunk. Mi keresztények, magyarázta a pápa, gyakran túlságosan is természetesnek vesszük azt, hogy Isten fiai vagyunk. Ehelyett mindig hálával kellene emlékeznünk arra a pillanatra, amikor azokká váltunk, azaz keresztségünkre, hogy tudatosabban éljük meg a kapott ajándékot. A Jézus Krisztusba vetett hit eljövetelével egy teljesen új állapot alakul ki, amely az Isten gyermekséghez vezet. Szent Pál itt nem arról a kapcsolatról beszél, amely minden férfire és nőre egyaránt vonatkozik, mint az egyetlen teremtő gyermekeire. Az idézett szövegben azt hangsúlyozza, hogy a hit lehetővé teszi, hogy Isten fiai legyünk Krisztusban,
che la fede permette di essere figli di Dio in Cristo.
Ami a valódi, tényleges különbséget jelenti. Megtestesülésével fivérünké vált, halálával és feltámadásával kiengesztelődtünk az atyával. Aki befogadja Krisztust a hitben, az a keresztséggel Krisztust és a testvériség méltóságát ölti magára. Szent Pál leveleiben sokszor utal a keresztségre, folytatta tanítását a pápa. Számára a keresztség egyet jelent azzal, hogy valóban részesülünk Jézus misztériumában. A rómaiakhoz írt levélben már azt fejtegeti, hogy a keresztségben eltemetkeztünk vele a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk. A keresztség tehát nem pusztán egy rítus. Akik részesülnek benne, azok mélyrehatóan átalakulnak, új életet kapnak, és ez teszi lehetővé számunkra azt, hogy Istenhez forduljunk, és atyának hívjuk őt. Pál apostol megállapítja. A keresztséggel kapott identitás olyannyira új,
da prevalere rispetto alle differenze che ci sono sul piano etnico-religioso.
Hogy felülkerekedik az etnikai vallási különbségeken. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő. Pál apostol ezen kijelentésein sokszor csak átlépünk, anélkül, hogy valóban értelmeznénk a bennük rejlő újdonságokat. Pál számára az a gondolat, amelyben a Galatáknak azt írja, hogy Krisztusban nincs se görög, se zsidó, egyet jelentett az etnikai vallási kérdéskör hiteles felülírásával. A zsidó ember, mivel hogy a választott néphez tartozott, kiváltságokkal rendelkezett a pogányokkal szemben, amelyet Pál is megerősítette a rómaiakhoz írt levelében. Az apostol újszerű tanítása tehát egyértelműen eretnek tanításnak is hangozhatott. A Szent Atya a nők helyzetére hívta fel a hívek figyelmét, akiket esélyegyenlőtlenség sújt napjainkban is. Ezért is fontos, hogy olvassuk Szent Pált, aki azt mondja, mindannyian egyenlőek vagyunk Jézus Krisztusban. Pál összehasonlítása a rabszolgák és szabadok között szintén új perspektívákat nyitott meg, hiszen az akkori, ókori társadalomban alapvetően fontos volt a rabszolgák és a szabad polgárok közötti megkülönböztetés. A szabadokat törvény szerint minden jog megillette, míg a rabszolgáknak még emberi méltóságuk sem volt elismerve. Ezért az a tanítás, miszerint a Krisztusban való egyenlőség legyőzi a nemek közötti társadalmi különbségeket, egyenlőséget teremtve férfi és nő között,
allora revolucionario.
Forradalmian új megállapítás volt, amelyet még ma is hangsúlyozni kell. Napjainkban milliók éheznek, nem részesülnek oktatásban, nincs joguk ahhoz, hogy dolgozhassanak. Ők korunk új rabszolgái, magyarázta a hallgatóságnak a szentatya. Pál apostol a megkereszteltek közötti mélységes egységet emeli ki levelében, bármely körülménytől függetlenül, mert mindegyikük Krisztusban újjászületett. Minden megkülönböztetés másodlagossá válik az Isten fia méltóságához képest. Isten szeretetével egy valódi és lényeges egyenlőséget valósít meg. Arra kaptunk meghívást, tanította a Szentatya, hogy pozitívan éljünk meg egy új életet, amely az Isten gyermekségben találja meg alapjait. Mindannyiunk számára döntő ma is, hogy felfedezzük annak szépségét, hogy Isten fiai vagyunk, egymás fivérei és nővérei Krisztusban. A különbözőségek, az ellentétek, amelyek megosztottságot okoznak, nem kaphatnak helyet a Krisztusban hívők között. Arra kaptunk meghívást, hogy kézzel foghatóvá és nyilvánvalóvá tegyük az emberiség egységére való meghívást. Mindaz, ami különbözőséget idéz elő az emberek között, gyakran diszkriminációt okozva, Isten előtt jelentéktelenné válik a Krisztusban megvalósult üdvösségnek köszönhetően. Ami számít, az a hit, amely a Szentlélek által kijelölt egység útját követve munkálkodik. A mi felelősségünk pedig az, hogy ezen az úton járjunk.
Dio vi benedica.
Most hallgassák meg munkatársunk Gerő Ágnes interjúját Kocsis Fülöp görögkatolikus érsekmetropolitával a szinodális út és az eukarisztia kapcsolatáról.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában Budapestről Kocsis Fülöp érsekatyát, hajdudorogi metropolitát, aki azon túl, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus résztvevője, az évente megrendezendő görögkatolikus európai püspökök találkozójának is a házigazdája.
Így van, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kérem, hogy röviden számoljon be erről a találkozóról, ami párhuzamosan zajlik most az e-heti kongresszusi eseményekkel.
Nagyon-nagyon gazdag tartalmú a találkozónk, és hát akkor csak néhány elemet tudok kiemelni belőle. Az egyik, ahogy tetszett is említeni, minden évben találkozunk, a tavalyi találkozó elmaradt, de hát az itt lett volna Budapesten a kongresszushoz kötődően, és így áttettük mi is, mint hogy az egész eukarisztikus kongresszus egy évvel elhalasztódott, és nekünk is lehetőségünk volt még jobban fölkészülni erre a találkozóra. Ez Európában körülbelül 40 görögkatolikus püspök él és dolgozik, legalábbis akik a szolgálatban vannak, ebben nem számítanak bele a már nyugdíjba ment püspökatyák. Most nem vagyunk ilyen sokan, tehát betegségek és járvány miatt is többen nem jöttek el, kb. Egy 30 fő jött össze, hát a kísérőkkel együtt jóval többen. Mindig valamilyen témát választunk a találkozónak. Most nyilván adódott, hogy az eukarisztia legyen a fő téma értelemszerűen. Együtt azonban a szinodalitásnak a témakörével, amelyel a katolikus egyházunk most nagyon erőteljesen foglalkozik. Hát ez külön beszélgetést megér, hogy miért és miért. Ezt gondolom, hogy a rádióban is sokszor van erről szó. És a mostani találkozónknak az alaptémája a szinodalitás és az eukarisztia kapcsolata. A szinodalitásnak az a lényege, hogy az egyház közösség, és a közösség minden tagja számít, minden tagjának van része az egész testnek a irányításában, vezetésében, életében, életútjában. Tehát senkire se lehet azt mondani, hogy mellékszereplője mondjuk az egyháznak. Minden egyes megkeresztelt katolikus ember a katolikus egyháznak a tagja, és a Szentlélek ott él benne, és a Szentlélek pedig ott fúj, ahol akar, és azt használja föl, akit ő akar, és ez nem csak a meghívott erős hivatás tudattal rendelkező emberek esetében van így, szerzetesek, papok esetében, hanem minden megkereszteltnek megvan a Szentlélektől jövő hivatása, és a szerepe, a helye az egyházban. Na most hát ezt kell jól kibontani, hogy ne csak egy szociológiailag szervezett rendszer legyen a hierarchia, illetve sosem volt az, csak hajlamosak vagyunk ebbe, hogy jobban belecsúszni, hogy csupán földi kategóriákkal értelmezzük az egyházat, hanem a Szentlélek által vezetett közösség. És ahogyan a Szent Háromságos személyek is, nyilván az eredés tekintetében a Fiú és a Szentlélek az Atyától származik, de mégis egyenlőek, az Istenségben egyként, azonosként részesülnek. És így a Szent Háromságnak a földi közössége az egyháznak minden tagja ugyanúgy egyértékű, egyenértékű. De ez hogy tud jól működni? Erről nagyon sokat kell töprengenünk, beszélgetnünk, keresnünk, hogy ennek mi a valós igazsága, hogyan is jelenik meg ez a gyakorlati életben. Annyi bizonyos, hogy a Szentlélek vezeti a egyházat, a Szentlélek hozza létre ezt a közösséget. A Szentlélek által létrehozott közösség nem egy klub, nem egy csapat, amelynek közös célja van, és akkor ez a közös cél összefogja a tagokat, hanem az éltető lélek kívülről és belülről készteti a tagokat, hogy szerves egységben legyenek a testtel, amelynek a feje Krisztus. És ugyanez a Szentlélek hozza létre az eukarisztiát, a kenyér és a bor átváltoztatása révén jelenik meg Krisztus, illetve a teljes Szent Háromság az eukarisztiában, és ugyanez a Szentlélek formál át bennünket is, tagokat, hogy ne csak egy-egy tégla legyünk ebben az épületben, hanem élő sejtjei legyünk az egyház közösségének. Ez egy nagyon érdekes teológiai kérdés, amelyre a keleti egyház valójában évszázadokon keresztül kimondta a választ, vagy ebben él. A keleti egyházra erőteljesebben jellemző a szinodalitás, mint közösség felfogása, és úgy gondoltuk, hogy mi keletiek a katolikus egyházon belül fontos üzenetet fogalmazhatunk, mert tehetünk hozzá ehhez a nagy útkereséshez. Egyébként Ferenc pápa kifejezetten szinodusi útnak nevezte ezt a mostani folyamatot, amelyet már elindított, és az egyház megyékben majd október 17-én kell az egész katolikus egyházban elkezdeni, úgyhogy mi is itt Magyarországon majd elindítjuk ezt. De ennek az előzetese, ennek a megtárgyalása nagyon jó előkészület mindnyájunk számára itt ezen a találkozón. Természetesen nem csak beszélgetünk, hanem nagyon sokat imádkozunk is közösen. A rózsák terén már több szertartásunk volt, szombatesti becsernye, vasárnapi útrenye, aztán ugye a nyitó misén mi is ott voltunk a Hősök terén. Kedden este, Kisboldogasszony ünnepének előestén Gödöllőn lesz egy becsernye, amit több nyelven fogunk majd énekelni, különböző közösségek dallamain. Szerda délután pedig a kongresszus egyik kiemelt eseményeként a Szent István Bazilikában lesz ez a bizonyos keleti liturgia. Ennek a fő celebránsa lesz József Apszi, antiochiai melkita pátriárka, és a jelenlévő keleti püspökök is koncelebrálunk, illetve lesznek még már bíborosok, püspökök, akik bekéreckedtek és velünk együtt imádkoznak, papok is nagyon sokan. Egyelőre úgy látom, hogy kb. 150 pap lesz jelen, és vagy 30 püspök bíboros, és még a hívek, hát a hívek számát meg nem tudjuk még megbecsülni sem. Nos, keleti, tehát görögkatolikus liturgiánk lesz, egy nagyon szép összeállított kórus fogja az éneket vezetni. A Szent Efrém kórusnak a hangversenyében gyönyörködhettünk tegnap, és ők lesznek az egyik magja ennek a közösségnek, és más görögkatolikus kórusok tagjai fogja össze Bugnó Tamás, és ők vezetik majd az éneket. Ez is több nyelven lesz, az énekek is több nyelven lesznek, de azért a fő része magyarul lesz a híveknek, a hívek által jól ismert dallamon, hogy az is nagy büszkeségünk nekünk, hogy mi közösen tudunk együtt énekelni, úgyhogy hát zengeni fog a Szent István Bazilika ezektől a szép görögkatolikus énekektől. A prédikációt holnap én fogom mondani, készültem rá nagyon, kértem a püspöktársaimat is, hogy segítsenek, hogy szedjük össze, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, és ami még fontos tényező, hogy gyűjtést is rendezünk ezen a Szent Misén. Tehát persejezés lesz, és mindazt az adományt, amit akkor össze tudunk szedni, azt átadjuk a Melkita pátriárkának, akinek egyébként már Damaszkuszban volt alkalma segítséget nyújtani. Tehát ott is lesz helyben gyűjtés, illetve a különböző fórumokon megadtuk azt a számlaszámot, amire más is küldhet pénzt, hogyha hozzá szeretne járulni ehhez a mostani gyűjtéshez. Szeretném még elmondani azt a nagyon fontos dolgot, hogy most, hogy beszélgettünk József pátriárkával, elmondta, hogy amikor egy nagyon jelentős összeget, támogatást kapott a magyar államtól, az én kérésem közvetítésének eredményeképpen, annak az iskolának a fölépítésére, amit a dzsihadisták teljesen, hát szinte földig romboltak, vagy hát hasznavetetlenné zúztak szét, föl is épült, már rendbe hozták az iskolát, és hamarosan elindul benne az élet. Hát mondom, ez fantasztikus, ezt tudni kell a magyaroknak is, akik a adományaikkal hozzájárultak, hogy nagyon szép eredményei vannak ezeknek a támogatásoknak. Ugyanakkor hát arról beszél, hogy most már nem csak Szíriában, hanem Libanonban is nagyon nagy a baj, nagyon sokat szenvednek. Egyelőre nagyon kilátástalan a helyzetük, de hát az imádsággal is tudjuk őket segíteni.
Köszönöm szépen, ez igazán biztató és reményt keltő. Végül csak egy gondolat, hiszen nem sokára Ferenc pápa egyrészt Budapesten lezárja a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, majd Szlovákiába látogat, ahol részt fog venni egy bizánci rítusú liturgián. Hogyan készülnek erre lélekben, akár mennek-e oda résztvevők, mégiscsak a görög katolikus egyházról van szó.
Hogyne. Éppen emiatt a görög katolikus püspökök Szlovákiából éppen csak az záró liturgián vannak itt, marasztaltuk őket, de hát menni kell nekik haza, hogy készüljenek az ő eseményükre, és természetesen minket is meghívtak. Úgyhogy szeptember 14-én Szent Kereszt fölmagasztalásának az ünnepén eperjesen fog celebrálni Ferenc pápa görögkatolikus liturgiát. Volt már erre példa, mert amikor Csíksomlyón járt Ferenc pápa, másnap Balázsfalván szintén görögkatolikus liturgiát celebrált, akkor is ott lehetünk, akkor a román testvérekkel, most pedig itt a szlovákiai testvérekkel leszünk mi is együtt. Az, hogy Magyarországon mikor celebrál majd görögkatolikus liturgiát, mint annak idején II. János pápa, hát ezt nehéz megmondani, hogy beleférem még a pontifikátusába, hogy újra jöjjön Magyarországra. Minden esetre most természetesen Budapesten a püspöki püspökatyával együtt mi is találkozhatunk majd vele, és eperjesen néhány nap múlva majd újra fogjuk egymást látni, úgyhogy készülök arra, hogy amikor köszöntöm Ferenc pápát, akkor el ne felejtsen megemlíteni, hogy pár nap múlva újra találkozunk eperjesen.
Nagyon szépen köszönöm, Érsek atya, és kegyelem teljes készülést kívánok a holnapi liturgiára, illetve a hét további eseményeire.
Nagyon szépen köszönöm. Ha megtehetem azt, hogy kihasználom az alkalmat, nagyon kérem a imádkozni tudó embereket, hogy imádságukkal kísérjék végig az egész kongresszusnak az esemény sorát. Ezek a háttérimádságok nagyon-nagyon sokat jelentenek, sokat számítanak. Nem azért, hogy nehogy baj legyen, vagy ne legyen semmi nehézség, probléma, azok hogy jöjjenek azok az élet része, hanem hogy az Úristennek az akarata szerint teremje meg ez a nagy rendezvény sorozata maga lelki gyümölcseit, sok embert megtérésre, hitében, szeretetben való megerősítésére vezesse. Úgyhogy kérem az imáit a kedves hallgatóknak és Ágnesnek.
Így legyen. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
A Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitával készített interjúnkat hallották a szinodális út és az eukarisztia kapcsolatáról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adáson véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Jászol és kereszt. Székely János püspökatya elmélkedése.